Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorán, a Fáraók földjén. Ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkezünk. Mielőtt azonban az irodalmi témánkba belefognánk, a társaság híreiről beszéljünk, illetőleg azokról a hírekről, amik mostanában a magyar-egyiptomi kapcsolatban történnek. Egész pontosan a hétfői napra szeretném fölhívni a figyelmet. Hétfőn ugyanis a Flébezver Kuno kultúrkúriában, ami Pest Hidegkúton található, egy különleges rendezvény nyílik meg, egy olyan kiállítás, amelyben egyiptomi festészetről lesz szó, illetőleg képeket mutatnak be, egyiptomi festőknek a képeit, meg Egyiptomról készült magyar festőknek a műveit. Az egyiptomi festőművészek, akik Magyarországra jönnek látogatóba, és akik korábban Egyiptomban fogadták a magyar festőket, azok pedig a következők, most a listát is felolvasom, nincsenek olyan túl sokan: Mohamed Ez Eldin Nagib, Mohamed Oszmán, Shauki Hassan, Mohamed Sadaka, El Sayed Farag, Esmat Abdelhalim, Deya El Gar, Marwa El Shazli, Mohamed Abdel Razek, Hanan El Sheik, Mohamed El Sheik, Mohamed El Bassouni és Amr El Kafraoui. Ők azok a festők, akik egyébként úgy kerültek kapcsolatba magyar festőinkkel, hogy Egyiptomban, Kairóban, hogy egész pontos legyek, magyar festészeti kiállítás nyílt, modern magyar festészet, és azok a festők, akik ott kiállítottak, ők találkoztak az egyiptomi festőkkel, és hát nagyon jó kapcsolatot építettek ki, meghívták őket ide, és ilyen módon itt is be fogják mutatni az egyiptomi festők a műveiket. A magyarok egyébként nincsenek túl sokan: Ferenci Judit, Emese Bánkuti, Szuzanna Hajkó, László Lilla, Magyar Ari, Veronika M. Simon és Orsovai Vali, meg Sranc Lajos, azok, akik Egyiptomban bemutatták a műveiket. A katalógusról olvastam, úgyhogy azért volt némelyik esetben fordítva a név, mert hogy Egyiptomban angol nyelvű kis füzetkét adtak ki, és azon mutatkoztak be, tehát ilyen formában szerepelt ott a nevük. A kultúrkúriában ez a kiállítás két hétig lesz majd látható. Hétfőn este nyílik, fél hétkor lesz a megnyitója. Tehát akit érdekel, szeretettel várja a kultúrkúria, illetőleg a rendezők nevében Magyar Ari és Kolman György.
Kultúrkúria, ez a Klebensberg Kuno kúria.
Kúria, igen, a Templom utca 2-5, Pest Hidegkúton van, tehát a Hüvösvölgyig, hogyha elmennek a kedves hallgatóink, akkor onnan az 57-es vagy a 257-es busszal lehet eljutni ide.
Ezt ismerem, csak ne lenne olyan nagyon messze, viszont bizonyára nagyon érdekes lesz.
Hát azok a képek, amiket a magyar festők Egyiptomban kiállítottak, nagyon érdekesek, vannak olyanok, amelyek a természethűségre törekednek, egy kicsit stilizáltan, tehát nem fényképjelleggel, vannak olyanok, amik viszont egészen absztraktak, a modern művészetnek hatásait igyekeznek minél több rétűbben bemutatni.
Azért, bocsánat, azért még tegyük hozzá, hogy nem csak képeket lehet nézegetni, hanem közreműködik a legalábbis a megnyitón, aki eljönne a hétfői megnyitóra este, akkor az Szecsők Kovács Zoltán sukártánc együttesét látná, Kerékgyártó Edina táncművészt, megjegyzem, ő hastáncos nő, úgyhogy izgalmas. Ezen felül Molnár József előadó művész hegedűs is játszik.
Igen, Molnár Józseffel kapcsolatban most hallottam, hogy egy rendkívül izgalmas egyén, teljesen a zenének él, és olyan ember, aki manapság, ez viszonylag ritka, hogy valaki hall egy dallamot, és akkor mindjárt le is tudja kottázni, és ő ezt is nagy lelkesedéssel csinálja. A hegedű művész urat nem tudom, hogy járt Egyiptomban.
De egyáltalán ez a kiállítás, miért pont, arról nincs szó, hogy miért pont Hidegkúton lesz?
Nem, erről nincsen szó, ezt nem tudom. Gondolom, hogyha valaki elmegy majd a kiállításnak a megnyitójára, akkor ezt is megtudja.
Hát igaz, hogy Török Bálinton is voltunk már, úgyhogy ezek után Hidegkút következik, de ha minden jól megy, a jövőben tervezünk még távolabbi utakat is, csak az még, hogy is mondjam, megbeszélés tárgyát képezi, de azért hallgassanak bennünket, vagy legalább nézzék az online
és
dolgainkat.
És elnézést kérünk az egyik hallgatónktól. Érkezett egy kérdésünk az info@kontaktradio.hu-ra, csak elveszett. Úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy ilyen módon nem tudjuk megválaszolni. Amint előkerül, akkor megválaszoljuk, viszont van egy másik ötletünk is, van egy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, van egy e-mail címe, amelyik a mozaik szó a MEPT, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, kukac, és ugyanez a MEPT, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság rövidítése.hu. Úgyhogy ha hallgat most minket, akkor kérjük, hogy küldje el oda ismét ezt a kérdést, mert múlt héten érkezett, és elveszett valahogy útközben. Csak annyi jutott el hozzánk, hogy küldött valaki.
Hát az én technikai tudásomra ne számíts, mert akkor biztos, hogy kitörlöm az egészet véletlenül.
Mindezek után azért térjünk rá a témánkra. Tehát egy olyan történetet kezdtünk el olvasni, amelyik az Új Birodalom korában keletkezett, és egy bírósági tárgyalás Hórusz és Szétnek a vitája kapcsán. Ebben a történetben azzal kezdődött a történet, hogy bírósághoz fordult Hórusz és Szét, hogy a bíróság döntse el, hogy ki lenne jogos uralkodó Egyiptomban, Ozirisz trónját kinek ítélik az istenek. A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy igaz, hogy az istenek többsége úgy látja jónak, hogy Hóruszt illeti meg ez a trón, de Szét mellett a hatalom szava szólt, tehát ő az, aki erőnek erejével megfenyegette a bíróságnak a tagjait, és úgy tűnik, hogy Ré is, minthogyha felé hajlana, és inkább őt látná szívesen Ozirisznek a trónján.
Mi az, hogy felé hajlana? Felé hajlik, hiszen ő az, aki pártfogolja. És miért akarja, hogy pártfogolja? Illetve miért van ez a pártfogás iránti igény? Azért, mert félti a hatalmát. Tehát ha Szét mellé áll, aki egy hatalmas isten, a harcok istene, a tombolás istene, szóval minden rossz, amit el lehet képzelni, akkor biztos, hogy nyert ügye van.
Ebben az időben Szét még nem minden rossz, amit el lehet képzelni. Az Új Birodalom korában volt 6 test is, amit róla neveztek el. Gondoljunk II. Ramszesznek a kádesi csatájára, ahol 4-6 test volt. Amon mellett Szét is ugyanúgy ott volt, tehát ő is ugyanolyan fontos isten volt, mint bármelyik másik, vagy gondoljunk például Széti nevű fáraóra, aki Széthez tartozó a nevének alapján, és mivel ugye ez egy fáraói név, ez azt jelenti, hogy egy egész országnak a propagandájában fontos, pozitív szerepet töltött be Szét. Igaz, hogy ugyanez a fáraó már a túlvilági életében Uszirinak, tehát Ozirishez tartozónak nevezi magát, úgyhogy Ozirisz birodalmában azért nem akarta annyira pártfogolni Szétet, de ebből is látszik, hogy Szétnek a megítélése nem volt egyértelműen negatív, csak Ozirisz irányában volt negatív.
Hát én nem tudom, tudod, de amikor az ember ott van a sivatagban, és jön egy ronda, vörös, sivatagi homokfelhő, aminek Szét a gazdája, akkor mindent el tudok képzelni Szétről, csak azt nem, hogy egy szeretetreméltó isten.
Na, azt nem mondtam, hogy szeretetreméltó, de pontosan ezért lehetett hozzá imádkozni, megengesztelni, kérlelni, mert hogyha ő keltette a vihart, akkor ő is tud véget vetni neki. Ez az egyiptomi mágikus gondolkodásnak egy alappillére, hogy aki valami bajt okoz, az tudja azt a bajt legjobban és leghatékonyabban orvosolni.
Megfelelő ellenszolgáltatás
fejében?
Fejében természetesen, de hát ez a mi korunkra is jellemző, úgyhogy azt hiszem nem sokat változott a világ 4-5 ezer év alatt.
No, minden esetre a történetünkben ott hagytuk abba, hogy úgy döntöttek az istenek, hogy mindenféle befolyásoltságtól mentesen egy szigetre vonulnak, és itt fogják majd eldönteni, hogy végül is kinek van igaza. És akkor innen hallgassuk meg a történetünk folytatását.
Térjünk azért arra vissza, hogy Horus Ozirisznek és Ízisznek a fia. Ugyanis, hogyha itt a következőben szó lesz Ízisről, azért tudják a kedves hallgatók, hogy ki is volt az az Ízisz.
Igen, az a nagy varázslatú Ízisz, akiről tudni lehet, hogy rendkívüli varázserejével korábban Oziriszt, aki ugye meghalt Szétnek az áldatlan tevékenysége következtében, aki ugye koporsóba zárta, Nílusba dobta, és a Nílus víz elvitte Biblosba, ott megtalálta, Ízisz hazahozta a koporsót, kibontotta, új életre keltette, tehát ilyen nagy volt a varázsereje, majd utána fogadta meg Horuszt, és titokban úgy nevelte föl, hogy Szét nehogy megtudja.
Igen. Hát én azt mondtam volna, hogy a Petri csészében született Horusz, tehát...
No. Még nem ismerték akkoriban.
Ja, akkor még nem ismerték a Petri csészét. No, tehát ott tartottunk, hogy tehát jobbra-balra megy a vita az isteni... Az isteni kilencségről még nem beszéltünk. Az isteni kilencség tulajdonképpen az alkotmánybíróság, akinek az a feladat, hogy döntsön a két, hát hogy is mondjam, harcos fél között. Miután jobbról-balról meghallgattak mindent, minden vádat és minden igényt, Ré javaslatára úgy döntenek, hogy eltávolodnak az érdekelt felektől, tehát adott esetben egyrészt Széktől, másrészt Ízisztől és Horusztól, és elvonulnak egy szigetre, ott valahol a Nílus közepén, ahol majd eldöntik, hogy kinek lesz igaza. Tehát itt fejeztük be. Tehát az isteni kilencség átkelt a folyó közepén lévő szigetre, ahol letelepedtek, hogy kenyerüket megegyék. Ízisz megjött, és eljutott Antihoz a révészhez, aki hajójánál ült. Ám Ízisz egy emberőreg asszony alakját vette fel, meggörnyedve járt, és kezén egy kis aranypecsétgyűrű volt. Így szólt Antihoz. Hozzád jöttem, hogy megkérjelek, vigyél át a folyó közepén levő szigetre, mert én egy lábos lisztet hoztam a kisfiamnak, aki barmokat őriz a folyó közepén levő szigeten, ma már 5. napja, és éhes. Anti így szólt hozzá. Mondatot nekem, ne szállíts át semmiféle nőszemét. Ízisz meg azt mondta neki. Ízisz miatt mondták neked, amit mondtak. Anti így szólt Ízisshez. Mit adsz nekem, ha átszállítlak a folyó közepén lévő szigetre? Ízisz erre így szólt hozzá. Neked adom a kenyeret. Erre Anti azt mondta Ízisznek. Minek nekem a te kenyered? Szállítsalak át a folyó közepén levő szigetre a kenyeredért, amikor azt mondták nekem, hogy ne szállítsak át semmiféle nő szemét? Ő pedig mondta neki. Neked adom az aranypecsét gyűrűt, ami a kezemen van. Mondotta Anti Ízisznek. Add nekem hát az aranypecsét gyűrűt, és így Ízisz neki adta. Ő meg átszállította Íziszt a szigetre a folyó közepén. Az meg ahogy ment a fák alatt, kitekintett, és látta az isteni kilencséget, amint ültek, hogy megegyék kenyerüket a mindenség ura előtt, annak sátrában. Persze Szét is ott volt. Szét is kitekintett, és meglátta Íziszt, amint ott ment a távolban. Ám Ízisz varázslást mondott, és átváltozott szép testű fiatal leánnyá, akihez nem volt hasonló az egész országban. Szét nagyon-nagyon ádázol belé szeretett. Szét felkelt, mert ő is ott ült, hogy egye a kenyeret a nagyisteni kilencséggel együtt, és Ízisz elé ment. De senki se látta őt kívüle. Megállt egy szikomorfa mögött, és rákiáltott Ízisre, így szólítva meg őt. Én itt veled, szép leányka. Ízisz így szólt hozzá. Ó, én nagy uram, ami engem illet, én egy pásztornak voltam felesége, és egy fiúgyermeket szültem neki. Férjem meghalt, és a fiú lett atya barmainak őrzőjévé. Ám egy idegen ember jött, megtelepedett istálomban, és így szólt az én fiamhoz. Megverlek téged, és elveszem atyád barmait, téged pedig kidoblak. Így beszélt hozzá, hát én azt kívánom tőled, hogy erősítsd meg fiamat. Szét így szólt erre Ízishez. Hát adassék a nyáj egy idegen embernek, amikor életben van még a férfiú fia. Ízisz ekkor átváltozott kányává, felrepült, leült az egyik fa tetejére, és oda kiáltott Szétnek. Így szólott hozzá. Sírasd magadat! A te saját szád mondta ki, a te éles eszed ítélt el téged magadat. Mi legyen még tovább veled? Erre Szét felkelt és sírt. Elment oda, ahol Réharachti volt, és siránkozott. Réharachti így szólította meg. Mi van megint veled? Szét mondta neki. Megint hozzám jött ez a gonosz némber, és ismét tönkretett. Szép fiatal lányjá változott előttem, és így szólt hozzám. Ami engem illet, én egy pásztor felesége voltam, aki meghalt, miután egy fiú gyermeket szültem neki, a fiú atyának barmait őrizte, egy idegen csavargó jött fiammal az istálóba, én kenyeret adtam neki, sok nappal ezután a csavargó így szólt a kisfiamhoz. Megverlek téged, és elveszem atyád barmait, és azok az enyémek lesznek. Így szólt az én kisfiamhoz. Ezt mondta nekem Ízisz. Réharachti erre így szólt Széthez. Te pedig mit mondtál neki? Szét így szólt hozzá. Azt mondtam neki. Hát adassanak a marhák egy idegen embernek, amikor életben van még a férfiú fia? Ezt mondtam Ízisznek. Arcon kell verni a csavargót egy bottal, aztán ki kell őt dobni, és a fiadat atya helyére kell tenni. Így szóltam Ízishez. Mondta erre Réharachti Szétnek. Hát látod, te magad ítélted el magad. Mi legyen még tovább veled? Szét erre így szólt Réharachtihoz. Hozzátok elő Antit a révészt, és leckésztessétek meg őt alaposan, mondván, miért szállítottad át Íziszt. Ez mondassék neki. Hát elő is hozták Antit a révészt az isteni kilentség elé. Elő levágtak neki a lábaiból. De esküt is tett Anti az arany ellen, mind a mai napig az isteni kilentség előtt, mondván, utálatossá vált számomra és az én városom számára az arany. Az isteni kilentség pedig átkelt a nyugati partra, ahol leültek a hegyre. Este idején aztán Réharachti és Tum, a két ország Héliopoliszi ura, levelet küldtek az isteni kilentségnek, mondván. Vajon mi dologban ültök ott ti még? Ami azt a két ifjút illeti, a törvényszéken töltetitek velük egész életüket? Amint levelem eljut hozzátok, tegyétek a fehér koronát Hórusznak, Ízisz fiának a fejére, és nevezzétek ki őt atyának, Ozirisznak a helyére. Most persze szétharagudott meg nagyon-nagyon ádázul. Az isteni kilentség erre így szólt Széthez. Vajon miért haragudtál meg? Hát nem úgy kell tenni, ahogyan megmondta Tum, a két ország Héliopoliszi ura és Réharachti? Ráhelyezték hát a fehér koronát Hórusz, Ízisz fia fejére. Szét pedig nagyot kiáltott az isteni kilentség előtt, és dühöngött mondván, a hivatalt öcsémnek adják, mi itt vagyok én az ő bátyja. Meg is esküdötte szavakkal. Tépettessék le a fehér korona Hórusz, Ízisz fia fejéről, őt pedig dobják a vízbe, hadd perlekedjen vele a királyi hivatalért. És Réharachti ekképpen cselekedett. Szét most így szólott Hórushoz. Gyere, változzunk át két vízilóvá, és merüljünk el a nedvességben a tenger közepén, és amelyikünk felmerült 3 hónapon belül, a mai naptól számítva, ne adassék annak hivatal. Lemerültek hát a férfiak, Ízisz pedig ott ült és sírt, és így szólt. Megöli Szét az én kisfiamat. Hozott hát egy őre való kötelet, és hurkot csinált. Aztán hozott egy deben rezet, és vízi fegyvert öntött belőle. Hozzákötötte a hurkot, és betaszította a vízbe azon a helyen, ahol lemerült Hórusz és Szét. A rész beleharapott ő felségébe, az ő fiába Hórusba. Hórusz fennhangon kiáltott mondván, gyere hozzám, anyám, Ízisz, én anyám, kiálts a te rezednek, hogy engedjen el engem, én vagyok Hórusz, Ízisz fia. Ekkor Ízisz hangosan kiáltott, és azt mondta a réznek, hogy engedje el őt. Lásd, ez az én fiam, Hórusz, az én kisfiam. Erre a réz elengedte őt. Ekkor Ízisz újra betaszította a rezet a vízbe, és az beleharapott ő felségébe Szétbe. Szét fennhangon kiáltott mondván, Vajon mit tettem ellened, nővérem Ízisz? Kiálts a te rezednek, hogy engedjen el engem. Én vagyok a te anyától való fivéred. Ízisz szíve nagyon-nagyon elszomorodott Szét miatt. Szét meg kiáltott hozzá, szólván. Vajon jobban szereted az idegen férfit Szétnél? A te anyától való fivérednél? Ekkor Ízisz kiáltott az őrezének ekként. Engedd el őt! Lásd ez, akibe te beleharaptál, az én anyámtól való fivérem, Ízisé. És a réz elengedte őt. Hórusz, Ízisz fia pedig igen megharagudott anyjára, Ízisre. Előjött, és arca dühös volt, mint a felső egyiptomi leopárdé. Mit gondolsz, vajon elég lesz egyszerre ennyi?
Hát szerintem egyszerre bőségesen elegendő, de mielőtt megbeszélnénk, hallgassunk egy kis zenét.
Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják a Kontakt Rádió Kebelén belül, és a mai Venamon Szinuhe. Adásunk...
Szinuhe.
Jaj, nekem, Szinuhe. Venamont és Szinuhét állandóan összekeverem, ugyanis ebben a könyvben, amiből én felolvastam, Sinuhe is van, meg Venamon is van, és követik egymást.
Igen, csak Venamon volt a nagy utazó, Sinuhe pedig ő egy irodalmi mű, aki egy helyen élt, miután ugye távozott Egyiptomból még a középbirodalom korában.
Hát azért ő is kódorgott egy kicsit, emlékezz csak vissza, fölment a Sínaira, utána átment egy kicsikét, aztán...
Hát végül is igen, a Mitanni területéig ment, tehát majdnem Anatóliáig, tehát a Szíria-Palesztinánál felső Szíriába, tehát Naharinában gyakorlatilag ott kötött ki. Úgyhogy hosszú ideig vándorolt, de ott azért nem ez volt a dolognak a lényege. Venamonnál pedig kizárólag az utazásáról van szó, hogy különböző emberekkel találkozik, különböző dolgok történnek vele, és sok minden kiderül az utazásokkal kapcsolatban.
Szóval
és a beszélgetések sokkal jobban kapcsolódnak hozzá, mint Sinuhéhez, ahol néhány nagy beszéd meg levél szerepel.
Hát szóval
Szeszoszrisz fáraó levele például.
Igen, itt ilyen kiköpött Marco Polo dolog lesz, de reszkessenek, mert a jövőben még Venamon is sorra kerül. Most egyelőre Horusz és Szét harcáról van szó, ahol a galád módon meggyilkolt atya gyermeke szeretné megkapni apja koronáját, de az egyébként Hédi által kedvelt, általam nem kedvelt Szét, vagy legalábbis megértett. Azt nem mondom, hogy kedvelt, mondjuk úgy, hogy megértett.
Nekem sem ő a kedvence.
Szét el akarja birtokolni ezt a koronát, és zajlik az istenek között is egy fajta pótparlé, hogy jogosan, melyikük követeli jogosan, beleszól a hatalom, ugye a nagyisten, az istenek atya Ré Harachti képében, de a kisebb istenek azért annyira nem félnek a nagyistentől, mert ők azért talán többen vannak. Szét bevadul, megfenyegeti az isteneket, úgyhogy a végén átköltöznek, hogy békességbe, tehát ja, a másik az Ízis, a varázslóasszony, Oziris felesége és Horusz anyja, szintén, hát hogy is mondjam, harcba indul a fia érdekéért, így aztán úgy döntenek, hogy a 9 istenség, aki a törvényszéket jelenti, átköltözik egy szigetre, és ott próbálnak meg igazságot tenni. És megparancsolják a révésznek, hogy semmi némű asszony népséget át ne merjen hozni a szigetre. Átadom a szót Hédinek.
Tehát innen kezdtük el olvasni a történetünket. Kiderült a felolvasásból, hogy ezt a révészt Andinak nevezték, tehát neve volt a régésznek, és volt egy saját hajója is, mert a hajóján ülve ücsörgött a parton, amikor Ízis megközelítette.
Ám... Bocsáss meg, ő nem régész volt.
Révész.
Révész.
Révész. Ám Ízis, nehogy fölismerjék, egy öreg asszonynak az alakjában közeledett, meggörnyedve járt, és egy kis arany pecsétgyűrű volt az ujján. Tehát így közeledett a révészhez, és a révésznek mondta, elmondta, elpanaszolta az ő nagy gondját, hogy úgymond neki van egy kis fiacskája, egy aranyos, kedves kis fiacskája, akinek egy lábos lisztet hozott, mert szegény gyermek, aki a barmokat őrzi a szigeten, már 5. napja ott van egyedül, és hát nagyon vágyik az anyjára, meg arra a lábos lisztre, mert anélkül már alig bír élni. Szegény olyan éhes. Hát Anti, a révész erre úgy érezte, hogy neki nem kötelessége segíteni egy szegény, éhes kisfiúnak a sorsán, úgyhogy visszautasította, de Ízis rögtön kapcsolt, és ugye felajánlotta neki, hogy ad neki kenyeret. Ez a lábos liszt tehát, ez valójában kenyér volt. A révésznek azonban a kenyér nem annyira nyerte meg a tetszését, mert mondta, hogy ő neki megparancsolták, hogy semmiféle nőszemét ne szállítson át a folyón. Ízis erre megmutatta az ujján levő arany gyűrűt, és felajánlotta azt a pecsétgyűrűt, ami a kezén volt, hogy azt adja oda a révésznek. A révész ezt természetesen nagy örömmel el is fogadta, úgyhogy átszállította Íziszt a folyó közepén levő szigetre, ahol aztán Ízis kiszállván a hajóból a fák közé ment, kitekintett, észrevette, hogy igen, megvan az isteni kilencség, akik egyébként
nyilván falatoztak, mert hogy azért mentek át a szigetre, hogy ott falatozás közben beszéljék meg a dolgokat, tehát a bírósági tárgyalás kellemes családias hangulatban ejtsék meg. Tehát ott ültek, és a kenyerüket ették ők is, mert hogy mit egyenek az egyiptomiak, akiknek több mint 100 féle kenyerük volt, hát kenyeret, ezek a kenyerek persze nem csak sima, egyszerű kenyerek lehettek, hanem nagyon finom sütemények is, tehát itt az összefoglaló szó azt jelzi, hogy valamilyen tésztafélét ettek, és mindegyikük a mindenség ura, tehát Ré előtt a sátrában ült. Tehát sátorban voltak az istenek, a tűző nap ugye nehogy túlságosan melegük legyen tőle, nehogy hőgutát kapjanak tőle, egy kis árnyékot csináltak a sátrakkal maguknak. Itt voltak ezek között, az istenek között, Szét maga is itt volt, aki kitekintett. A többi isten úgy látszik nem nézett körül, Szét azonban szemfüles isten lévén körülnézett, és észrevette, hogy ott a távolban van valaki, meglátta Íziszt, ám Ízisz nem akármilyen formában volt ott, mert ő már mondott egy varázslást, varázsigét, és fiatal lányjá változott, tehát fiatal, kívánatos lányként jelent meg Szét szemei előtt, aki áldázul belé szeretett, ahogy fordította Dobrovics Aladár az egyiptomi szöveget, úgyhogy föl is kelt rögtön, és ott hagyván kenyerét elindult, és egy szikomorfa mögött állt meg. Ez sem mindegy, hogy szikomorfa mögött. A szikomor, ugye a szerelmesek az egyiptomi költészetben nagyon gyakran a szikomorfánál találkoznak, a szikomorfa árnyékába ülnek le, és ott beszélgetnek egymással.
Hedik, én most átveszem tőled a szót, mert te túlságosan szemérmetes vagy, ugyanis a Szét természeténél fogva közölte a bájos ifjú hajadonnal, hogy én téged meg.
Én itt veled,
pont, vagy én pont, itt pont. Veled, pont, pont, pont. Hát mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy ő ott vele mit csinált volna, de szerencsére az ifjú hölgy, illetve Ízisz visszavágott.
Ó, én uram, ami engem illet, és előadta azt a történetet, most egy másik történetet adott elő, hogy ő egy pásztornak a felesége, és bizony, mint pásztor feleség elérte őt is az a sors, hogy a férje meghalt. Nagy volt a halandóság, férfiaknál, nőknél egyaránt, ez nem volt ritka eset Egyiptomban, mivel az átlag életkort 35-36 évben szokták meghatározni. Elég gyakran megesett, hogy többször meg kellett nősülni valakinek, vagy férhez kellett menni, illetve az is, hogy özvegyen maradtak a halottak könyvében, a túlvilági ítéletnél is külön kérdés volt, hogy az özvegyeknek a gondját viselte a halott, mert ha nem viselte a gondját, akkor nem érdemli meg az örök életet. Tehát az egyiptomi társadalomnak ez egy általános, gyakori kérdése volt, hogy az özvegyekkel, özvegyasszonyokkal hogyan bánjanak, hogyan viszonyuljanak hozzá, hogy ők is meg tudjanak élni. Tehát azt az élet minimumot, a kenyeret és a sört, az italt, az őket is megélette. Tehát ő is megözvegyült, de valamivel jobb helyzetben volt, mint ezek a szegények, akiknek az ételt, italt is másoknak kellett adni, mert hogy a barmok megmaradtak, ebből derül ki, hogy a pásztor az marhapásztor volt. Viszont mivel egyedül volt, és jött egy idegen ember, akit ő az egyiptomi szokásoknak megfelelően étellel, itallal ellátott, az az illető szállást is kért, az istállójában adott szállást, hiszen az egy jó meleg hely volt, tulajdonképpen szalma is volt ott, tehát jól meg lehetett szállni, és ott, ahogy elszállásolta, az ismeretlen idegennek támadt egy nagy ötlete. Ez a nagy ötlet pedig az volt, hogy megtetszettek neki a barmok, meg megtetszett neki a gazdaság, és ő szerette volna ezt a gazdaságot birtokolni. Mindjárt be is jelentette ezt azokkal a kedves szavakkal, mely szerint megveri az asszonyt, és elveszi...
A gyermekét veri meg, nem az asszony.
Ja, igazad van, megveri a fiát, és elveszi a barmait, és aztán kidobja. Tehát így beszélt Ízishez, és a fiához, úgyhogy ez
Isis. Ah, bocsánat, ez a Isis történetében beszélt így.
Igen, hozzá, igen, ezt a történetet mondja el Szétnek, hogy ez történt vele. Nyilván nem véletlenül mondja el ezt a történetet, ez az életből ellesett pillanat lehet. Ott is tudunk arról, hogy nagyon sok peres ügy volt, nagyon komoly perlekedések voltak, bírósági tárgyalások, hát annak a mintájára, annak a karikatúrájára készült tulajdonképpen ez a mítikus történet is. Úgyhogy Isis ezért, azt mondja Szétnek, ezért indult el és jött ide, hogy az isteneknek a segítségét kérje, hogy akkor, ha már így Széttel találkozott, akkor ő erősítse meg a fiát a birtokban. Egyébként még az istállóban szállással kapcsolatban jutott az eszembe, hogy ez alapjában véve úgy tűnik a mai modern ember számára, hogy ez valami degradáló, rossz dolog, hogy istállóba szállásolnak el valakit. De még, hogyha valaki elmegy a mostani Néprajzi Múzeumba, ott van egy kiállítás, egy falu átánynak a bemutatása, és nagyon érdekes dolog, 1954 és 58 között jártak ott néprajzkutatók, és jegyezték le mindazokat, amiket itt a kiállításon bemutattak, meg ennél még jóval többet, több könyvet is megjelentettek a témával kapcsolatban. És kiderül, hogy itt a falu lakosságánál általános jellemző volt, hogy a nők és a gyerekek, kisgyerekek otthon aludtak, a férfiak viszont az istállóban aludtak, a barmokkal, állatokkal együtt. Tehát ez még a 20. században is egy teljesen természetes dolog volt egy archaikus környezetben.
Tehát mondjuk esetleg féltették a barmaikat.
Igen, de hát akkor is mégiscsak az, hogy ott aludtak vele együtt, nem egy őrt állítottak oda, aki vigyáz rá. Ez azért azt mutatja, hogy végül is azzal, hogy Isis az istállóban szállásolt el az idegent, egy megtisztelő helyet adott neki. Na, tovább menve a történetben, Szét erre meghallgatván a történetet, elgondolkozott.
Nem, bocsánat, először Isis megkérdezte tőle, hogy hát ő most mit csinálja, hát, mondja meg a véleményet.
Kérte, hogy erősíts meg fiamat. Azt kérte, erre gondolkozott el Szét, és egy kérdéssel válaszolt, azt mondta, hogy hát adassék anyája egy idegen embernek, amikor életben van a férfiúnak a fia? Tehát magyarul az egyiptomi általános törvénykezés az új birodalom korában már az volt, hogy apáról fiúra száll a vagyon. Viszont a korai őskorban, tehát az őskori viszonyok viszont még egy másfajta öröklődési rendről tudnak, ahol a család legidősebb tagja kerül az elhunynak a helyébe. Tehát tulajdonképpen ez a Horus és Szét küzdelem, ez ennek a kétféle rendszernek a küzdelme volt, amelyik az új birodalom korára egyértelműen eldőlt, és egyértelműen a mítoszban is jelzett véget ért, tehát hogy apáról fiúra száll, és Szét már ezt képviselte a korabeli aktuális eset kapcsán. Ekkor történt az, hogy Szét, ahogy ezt a kérdést elmondta, és a kérdéssel ugye az ő hozzáállását, véleményét is egyértelművé tette, Isis úgy érezte, hogy most már megmutathatja ők, hogy ő ki, és átalakult, átváltozott kányává. Hát az, hogy átváltozott, ebből ugye Szét rögtön tudta, hogy ez nem egy hétköznapi pásztornak a hétköznapi felesége volt, hanem rögtön tudta, hogy itt másról volt szó, hogy átvitt értelemben kell a történetet tekinteni, mert ez csak és kizárólag Isis lehet, mert ő az az istennő, aki ilyen gyorsan, könnyen tudja változtatni az alakjait. Tehát rögtön tudta, de azért Isis a maga részéről el is árulta ezt, úgyhogy nem kellett Szétnek bizonytalankodnia, mert Isis rögtön mondta, miután egy fa tetejére fölrepült, hogy hát akkor most te magadat sirasd, mert te magad mondtad ki, hogy neked nincs igazad, és bizony az én fiamat illeti meg a trón, tehát mi legyen most a továbbiakban veled. Szét viszont nagyon váratlanul érte a dolog, ő ugye teljesen másra készült, úgyhogy az Európában ritka, férfiaktól ritka cselekedetre vetette magát, felkelt és sírt. Sírva fakadt, és elment oda, ahol Réha Rakti volt, és ott siránkozott. Tehát azt siránkozta, hogy hát ő nagy gondban van, nagy bajban van feltehetőleg, mert Réha Rakti rákérdezett, hogy mi van megint veled? Tehát ez azt jelzi, hogy szétnek nem az első esete volt, hogy sírt, hogy siránkozott.
Édes Istenem, a háború és pusztítás istene, a sivatagi vihar istene nekiáll és elkezd nyávogni, hát szóval...
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádió Fáraok Földjén című műsorát hallgatják, azon belül pedig Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk. Horusz és Szét történetét, Perét tárgyaljuk egy új birodalmi papirusznak a szövege alapján. Ott tartottunk, hogy az istenek ugye a Nílus közepén levő szigetre kívántak menni Szétnek a kifejezett kérésére, hogy ott Ízisz nélkül tudjanak dönteni Szét és Hórusz ügyében, hogy kié legyen Ozirisznek a trónja. Ízisz természetesen megoldotta, hogy ott lehessen, mégpedig két történet segítségével szólt bele a pernek a menetébe. Az első történetet Antinak adta elő a révésznek, aminek az volt a célja, hogy Anti nehogy rájöjjön, hogy ő Ízisz istennő, tehát idős öreg asszonynak álcázta magát, és annak megfelelő történetet adott elő. A második történet célja már egészen más volt, ott először is szép fiatal lánnyá alakult, és Szétet kívánta megkörnyékezni vele, Szét persze rögtön rá is harapott, és az itt előadott történetben tulajdonképpen egy olyan eseményt mondott el, amelyiknek látszólag semmi köze nem volt se Széthez, se pedig az egész perhez, azonban végső soron mégiscsak ezt a történetet mondta el, mégiscsak arról volt szó, hogy kié legyenek azok a barmok, amiket atyától örökölt a gyermek. Szét úgy döntött, hogy hát természetszerűleg az új birodalmi szokásoknak megfelelően azt illeti a barom, akinek az atyától származik, tehát az örököst illeti a barom, azt az örököst, aki az atyának a fia, nem pedig egy idegent, akinek semmi köze nem volt korábban, akinek egyszerűen csak megtetszett, és szerette volna birtokba venni. Ízisz, amint meghallotta, hogy Szét így döntött, egyébként a szokásoknak megfelelően, rögtön kányává alakult, és Szét ebből jött rá, hogy ez a történet egy fiktív történet volt, egy olyan történet, amit Egyiptomban máskor is alkalmaztak a bírósági eljárások során, amikor valami nagyon bonyolult, nehezen eldönthető kérdés volt, akkor az analógiákat, a korábbi eseteket tanulmányozták végig, és Ízisz úgy adta elő az ő történetét, mint egy korábbi esetet. Ezt egyébként apologosznak nevezik, és ez a didaktikai, a tanító meséknek, történeteknek az egyik fajtája. A lényege az, hogy az érvelést, a szónoki érvelést úgy segítse elő, hogy könnyen áttekinthető, a lényeget fogalmazza meg, természetesen a meggyőzés szándékával, és olyan röviden, hogy a figyelmet végig fönntartsa, és a lényegre tudjon mindenki koncentrálni. Egyébként ugyanezt a célt szolgálták a klasszikus görög világban az állatmesék is, csak nem a bíróságon, hanem egy-egy
morális, etikai kérdésnek az előadásában, illetőleg a példabeszédek is ezt a célt szolgálták, ami végső soron ennek a tanító beszédnek egy további változata. Természetesen voltak más lehetőségek is, volt például az exemplum, a példa, ami megint csak egy szokásos műfaj az önéletrajzoknak. Az egyik célja az volt, hogy az illető a saját életét bemutassa, és a saját tetteinek a dicsőségét el tudja mondani, hogy ezzel kiérdemelte a túlvilági örök életet, vagy pedig kiérdemelte társainak a tiszteletét. De ugyanakkor ezek minták is voltak, példák mások számára, amik követendő példák voltak. Na most visszatérve Horusz és Szét történetére, ez a történet nem egy követendő példa, hanem egy eset, egy bírósági esetnek a magját tartalmazza, a lényegét foglalta össze, és ezzel egy látszólag hétköznapi eset kapcsán az igazság a mád érvényesülését kívánta kifejezni, nyilvánvalóvá tenni, hogy a szokásoknak, a törvényeknek megfelelően mi az a magatartásforma, mi az a döntés, ami a helyes. Tehát egy holtpontra jutott helyzetben attól kért, kívánt és kapott döntést Horusz, akire a leginkább vonatkozott, aki eddig mindig a döntésekkel szembeszállt, aki nem fogadta el azt, hogy ő alul maradjon, azzal mondatta ki Ízisz a döntést. Tehát ez nagyon érdekes a cselekmény szempontjából, mert itt tulajdonképpen már mindenki szájából elhangzott az a döntés, hogy igazából Horuszt illeti meg a trón, csak Szét szájából nem, és ebben a pillanatban, itt az egyik csúcspontjában a történetnek, maga Szét mondja ezt ki. Persze, amint rájött a hibájára, akkor rögtön megfordította egy kicsit az eseményt, és már máshogy mesélte el ezt Réharaktinak, egy picit, icipicit módosítva, természetesen a saját javára.
No, mondd tovább!
Jellemző módon Íziszt, meg az ő kitartását olyan szavakkal jellemezte, hogy megint jött ez a gonosz némber, és ismét tönkretett. Tehát Szét félt Ízisztől, mert Ízisz minden alkalommal a találkozásaik során úgy tűnik, hogy legalábbis sokszor túljárt az ő eszén. És elmesélte a történetet Rének, hogy mi történt vele. Ré viszont erre rákérdezett, hogy hát akkor most mi legyen, mit csináljanak, mert hogy te magad ítélted el magadat. Hát akkor most mi legyen veled? Megismételte ugye Ízisznek a kérdését. Szétnek viszont erre támadt egy nagy ötlete, mivel nem tudott mit kezdeni ezzel az eseménnyel, hát gyorsan, hogy kerülhetett Ízisz a szigetre, ez jutott az eszébe, és rögtön kapcsolt, hogy ez csak úgy lehetett, hogy Anti, a révész áthozta, úgyhogy miután Ízisz nem tudta megbüntetni, hát rögtön mást akart megleckéztetni, Antit. És akkor itt most megint egy érdekes dolog történt, mert előhívták Antit, a révészt, és nincs arról szó, hogy itt tárgyalás lett volna, vagy védekezhetett volna Anti a révész, semmilyenről nincs szó, egyszerűen végrehajtottak rajta egy büntetést, mégpedig azt, hogy elől levágtak neki a lábaiból. Hát ez egy nagyon kegyetlen büntetés, hogyha belegondol az ember, az ujjak, hogyha az elején vágtak le valamit, akkor ugye nem tudjuk, hogy mit vágtak le, de az ujjakat azt minden valószínűség szerint levágták. Na most új nélkül elég nehéz közlekedni, mert hogy az újra támaszkodik rá a láb. Tehát gyakorlatilag Antit, ha nem is mozgásképtelenné tették, de fogyatékossá. A csonkításnak egy nagyon kegyetlen módja volt ez, és ezzel kapcsolatban viszont lehetséges, hogy más esetekben is történtek hasonlók, mert sírokban is került már elő olyan, hogy éppen Tébában, igaz, hogy egy hölgynél, tehát ott nem valószínű, hogy büntetésről van szó, hogy protézis volt az ujjak helyébe berakva. És ennek a protézisnek, ami Tébában előkerült, nagyon érdekes a története, megvizsgálták többféle szempontból a protézist, és megvizsgálták a lábat is, illetve az egész múmiát, amelyikhez ez tartozott, és készítettek egy rekonstrukciót is. 2008-ban a Manchesteri Múmia konferencián volt egy hölgy, aki erről egy előadást is tartott, hogy ő volt az, aki a rekonstrukciót csinálta hozzá, hogy hogyan is csinálták ezt. Nagyon pontosan rekonstruálták, hogy milyen lehetett az illető hölgynek a lába. Nagyon pontos másolatot vettek erről a protézisről, a kettőt kiegészítették, és technikailag megnézték, hogy hogyan illeszkedik, meg milyen módon lehetett ezt használni annak idején, tehát a technikai részleteket tisztázták, és utána egy komoly kutatást végzett, ortopédiai kutatást, hogy betegség vagy veleszületett baj miatt ki az a világon, hol lehet olyan személyeket találni, akiknek hasonló állapotban van a lábuk. És azokat megkeresték, többeket is, hogy melyikük vállal egy kísérletet, hogy ennek az ókori egyiptomi protézisnek a pontos mását ráerősítik a lábára, és ezzel egy-két napot együtt élne, úgyhogy megtanul vele közlekedni, mert nyilván először rárakják, akkor szokatlan, nehezen tudja mozgatni, nem érzi igazán, hogy mit és hogyan lehet. Tehát, hogy egy kicsit megszokja, és utána fölveszik, hogy hogyan tud benne közlekedni. És hát talált ilyen személyeket is, kettőről is készült fölvétel, és bemutatta, csak a lábszárak látszottak, hogy az illető hogyan járt enélkül, tehát egyébként milyen módon oldotta meg a járást, a cipővel ezt viszonylag egyszerűen meg lehetett oldani, de azért bicegett úgyis mindegyik. De a protézissel ugyanolyan jól jártak, tehát ugyanolyan jól használható volt ez a protézis, mint a mai. Tehát az ókori egyiptomiak ugyanazt tudták ortopédiai szempontból ebben az esetben elérni, mint amit a mai ortopédiai kezelésnél az illető személyeknél. Tehát nagyon érdekes volt ilyen szempontból ez.
Menjünk vissza ahhoz a szegény árva lábatlankához, aki ekkor megfogadta, hogy gyűlöli, meggyűlölte az, megutálta?
Megutálta. Utálatossá vált számomra. Az arany. Úgy fogalmazott az arany, igen.
Na, viszont miután arról is beszél, hogy számomra és a városom számára, hát ő is valamiféle kisistenke lehetett, nem?
Hát a túlvilágon az istenek között istenek éltek, tehát ott a legkisebb személy is isteni rangban volt, tehát nyilván ő is egyike volt azoknak, akiket démon néven, jó szándékú démon, meg rossz szándékú démon, vagy istenségként lehet tisztelni. Ő volt az, aki a túlvilágra a halottakat is át tudta szállítani. Bár a halottaknak sokféle módja volt, tehát többféleképpen tudtak közlekedni, ez csak egy volt a több közül. A görög-római korban Hádésznek a illetőleg a túlvilági Cerberosz és egyéb képzeteknek a hatására a jelentősége abban az időben nagyobb volt. De ez mit most még az új birodalom korában vagyunk, amikor aztán, hogy ez a büntetés megtörtént, és Anti elment, az isteni kirendség átkelt a nyugati partra, nem maradt a szigeten ezután, mert fölösleges a szigeten maradni, Ízisz ide is utánuk jött, akkor sokkal kényelmesebben tudnak a nyugati parton a szokott helyükön leülni. Igen ám, de itt most nem folytatták a tárgyalást, hanem Réharakti és Átum leült, a két ország Héliopoliszi ura, és ők levelet írtak az isteni kirendségnek. Levelet írtak, hogy mit ültök még mindig ott, amikor a két ifjút illeti, törvényszéket ültök, egész életetekben képtelenek vagytok dönteni. Most már elég volt belőle. Tegyétek a fehér koronát Hórusznak a fejére. Hát elvégre szét maga mondta ki az ítéletet, akkor lépjünk egyet tovább. Hát persze, ez az ítélet viszont Szétnek nem tetszett, úgyhogy Szét nagyon-nagyon ádázul megharagudott, ismételtem, és nem tudjuk, mit csinált haragjában, de az ezt valahogyan jelezte, mert az isteni királyság megszólalt, hogy miért haragudtál meg, megkérdezték Széttől.
Bocsánat, erre visszautalnék az előző alkalommal elmondott felolvasottakra. Bizonyára nem mindenki emlékszik még rá, hogy Szét megfenyegette az isteni kilencséget, hogy amennyiben nem döntenek, akkor naponta egyet ki fog végezni közülük.
Úgyhogy félt az isteni kilencség, de rögtön utána mondták is, hogy hát ők azért ezt az ítéletet azért kell végrehajtsák, hiszen a két ország Héliopoliszi ura a Réharakti és Átum mondta ki ezt az ítéletet. Tehát a legfőbb istenek. Ők ennek a legfőbb isteneknek a végrehajtói most. Szétnek azonban nem tetszett a dolog, tovább dühöngött, és azt mondja, hogy de hát itt vagyok én, miért adjátok akkor ő neki? Tépettessék le a fehér korona a Hórusz fejéről. Őt pedig dobják a vízbe. Hát micsoda dolog ez, hogy Hórusznak, annak a kis ficsúrnak akarják adni. Hát erre Réharakti azt mondta, hogy ezúttal Hórusznak, hogy akkor tovább kell folytatni a műsort, tovább kell perlekedni, és Szétnek újabb ötlete támadt. Szét nagyon kreatív volt, mert most vízilóvá akart átváltoztatni magát is, és Hóruszt is, és egy versenyt ajánlott föl, hogy a vízben, mint két víziló merüljenek le, és amelyikük 3 hónapon belül felmerül, a mai naptól számítva, annak adassék a hivatal. Hát az, hogy merüljünk el a nedvességben, és amelyikünk felmerül, annak adassék a hivatal. Vagyis ez azt jelenti, hogy mint két vízidó a víz alatt kívánt Szét megküzdeni Széttel. Nem az istenek szeme előtt. Tehát, hogy ne lássák, hogy mi is történik, hogy hogyan harcolnak. Úgy gondolta, hogy 3 hónap alatt ő le tudja győzni Hóruszt, mert hát nyilván azért ajánlott, hogy majd ő fog előbb fölmerülni. Ő lesz az, aki előbb följön. Ugye a víziló elég sokáig tud a víz alatt lenni, mert hogy sok levegőt szív magába, de egy idő után föl kell merüljön újabb levegőért. Na most ezek ugye nem hétköznapi valódi vízilovak lettek volna, az istenek átalakult vízilovai, hanem különleges tulajdonságokkal rendelkeztek, tehát Szét úgy gondolta, hogy ők olyan vízilóvá változnak, hogy ilyen hosszú ideig is, akár 3 hónapig is kivírják a víz alatt. Tehát azért kellett így átalakulni. Na most a vízilóval kapcsolatban viszont azt ugye tudjuk, hogy a nőstény vízilovak szent állatok voltak, de hát ugye itt hím vízilóról van szó, és az viszont olyan állat volt, amit például az Edfui templomban Hórusz lándzsájával döfött le. Tehát Szétnek a szent állata volt, úgyhogy így tulajdonképpen Szét már az állat forma megválasztásával is a saját magának kívánt kedvezni, tehát amiben ő otthonosan mozog, amelyik alakban ő otthonosan mozog, azt az alakot kívánta ráerőltetni Hórusra is, aki nyilván sólyomhoz meg levegőhöz szokott, tehát a vízben, víz alatt hátrányban lett volna önmagában azért, mert ismeretlen terepen van, számára ismeretlen terepen. Az egyenlőtlen küzdelemnek a feltételei már eleve adva voltak. Hórusz ennek ellenére belement ebbe a küzdelembe, hiába féltette Ízisz, hogy hát ebből baj lesz, mert megöli Szét az ő kicsi fiát. Úgyhogy lementek a víz alá, és elkezdtek harcolni. Ízisz viszont nem bírta sokáig tétlenül nézni a dolgokat, és egy vízi fegyvert hozott létre a varázslatával. Egyszerűen egy rezet, egy deben rezet beleengedett a vízbe, úgyhogy hurkot kötött rá. Na most ez az egy deben, ez az újbirodalom korában valamivel több mint 80 g súlyú volt, tehát képzeljünk el, egy kilónál kisebb súlyú rezet, amit egy kötéllel...
Szigony lehetett, ha a mai világban élünk.
Elképzelhető, minden esetre egy olyan rész volt, ami bele tudott harapni az illető szemébe, és ilyen módon ez beleharapott először Szétbe, mert hogy Ízisz először Hóruszba, mert hogy Ízisz azt csak egyszerűen bedobta a vízbe, nem mondta meg neki, hogy mit kell csinálni a víz alatt. Hát erre Hórusz gyorsan-gyorsan kiáltott is, Ízisznek, hogy hát ő belé ment, hát csak nem őt akarja bántani. Hát én vagyok Hórus, Ízisz fia. Erre Ízisz hangosan kiáltott a réznek, hogy engedje el, ez meg is történt. Erre történt viszont az a malőr, hogy Ízisz újból bedobta, és ezúttal már szétett, harapta meg, megint csak ez a rézdeben, de szét is elkezdett kiabálni, és itt van, amit mondtál, hogy nem érted, hogy miért, mert hogy szét is elkezdett kiabálni, és arra kezdett el hivatkozni, hogy na de te az én testvérem vagy, édes egy testvérem vagy, hát engem akarsz a te testvéredet bántani?
Eddig nem jutott eszébe.
Eddig nem jutott eszébe, sőt Osiris kapcsán sem jutott eszébe, de most, amikor ő volt bajban, és ez a hasznára lehetett, most az eszébe jutott, és Ízis pillanatnyi gyengeségében azt mondta, tényleg a testvérem, ja Istenem, és kiáltott megint a réznek, és az elengedte őt is. Hát erre persze, és rövidesen befejezzük, mert az időnk már lejáró félben van, tehát erre persze mi történt? Hórus haragudott meg anyjára Ízisre, és nagy felindulásában, nagy mérgében, ahogy kijött a vízből, nagy dühösen, mint egy felső egyiptomi leopárd, egy kést, ami a kezében volt, és ami 16 deben, tehát 16-szor nehezebb volt, mint ez a kis harapós fegyver, amit Ízis hirtelenjében összehozott, ezt meglendítette, és levágta bizony Ízisznek a fejét. Úgyhogy ezzel ért véget a történet, persze az eset még tovább folytatódott, és az esetnek a vége az volt, hogy Szétnek sikerült ezt a saját hasznára alakítani, mert Ízisz fej nélkül közlekedett, és amikor meglátták azt, hogy az anyjával mit tett Hórus, az istenek, akkor Hórus ellen fordultak. Szét pedig gyorsan kihasználva a lehetőséget, hogy mindenki mérges Hórusra, ugyanúgy, mint a többiek elkezdte keresni Hóruszt, majd következett az a bizonyos eset, amikor a szemét kitépte, amely szemből később az Udzsát szem lett, és erről legközelebbi alkalomkor fogunk majd beszélni. Persze a Sinuhe, következő Sinuhe adásban a történetet is folytatjuk, de jövő héten nem Sinuhe lesz, hanem Thotmesz művészeti műhelye, ahol éppen az Udzsát szemről lesz szó, tehát tulajdonképpen innen fogjuk folytatni, csak nem ide fogunk visszatérni. Mielőtt elbúcsúznánk, akkor még egyszer kedves hallgatóink figyelmét szeretném fölhívni erre a bizonyos kiállításra hétfőn, és a jövő pénteki adásra, és akkor a kérdéseiket ezentúl kérjük, hogy a mept@mept.hu-ra küldjék nekünk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.